Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A Célegyenes mai műsorában Weber Gábor Formula 1-es kommentátorral beszélgetünk az idény aktualitásairól, Charles Leclerc dupla győzelméről és a várható folytatásról. Mindenek előtt azonban arról, hogy Mihelis Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyerte a Túrautó Világkupa kínai versenyhétvégéjének második futamát, és átvette a vezetést az összetettben. A 35 éves versenyző a Ningbo-ban rendezett hétvége első versenyén negyedik lett, majd a fordított rajtrácsos versenyen elsőként intették le. A hétvége harmadik futamát Mihelis Norbert nem tudta befejezni.
Célegyenes.
Most pedig köszöntöm a stúdióban Weber Gábor, Formula 1-es kommentátort. Szervusz Gábor!
Szia Dávid!
Charles Leclerc Belgiumban és Olaszországban is győzni tudott. Sejtettük, hogy azért a Ferrarinak fekszik ez a két pálya, de az, hogy mind a két sikert Charles Leclerc behúzza, valószínűleg csak a rajongói remélhették.
Valóban ez volt az optimális forgatókönyv a Ferrari számára, és hogyha megnézzük az évelei, a rossz évkezdés utáni első nyilatkozatokat, meg azt, hogy hogy nézett ki nagyjából az erő sorrend, az erőviszony a spanyolországi barcelonai nagyobb fejlesztési csomagok érkeztével, igazából mindenki biztosra vett, hogy a Ferrarinak Kanadában, esetleg a Red Bull Ringen, és aztán majd Spában és Monzában lesz lehetősége. Azon a két futamon lett volna egyébként esélyük, ilyen meg olyanokból az érről bukták el mindkét futamot, tehát mégis nem satszolt rosszul, aki, vagy nem jósolt rosszul, aki ezekre a futamokra gondolt, hogy a Ferrari ezekre a pályákon lehet el, és ugye Kanadában kellett Vettel hibája, a vége előtt nem sokkal, ami miatt aztán büntetés következtében Hamilton győzött, Leclercet pedig az utolsó körök egyikében győzte meg Max Verstappen a Red Bull Ringen. De tény, hogy a Ferrarinak eddig nem volt győzelme. A 13 futam telt el úgy a szezonból, tehát a 12 egész pontosan, amire elmentünk Spába, hogy győzelem nélkül állt a Ferrari, akik pedig a téli tesztek során a legnagyobb esélyesnek néztek ki. És aztán jött ez a két pálya, amin már az idei évet megnézve azt gondolom, hogy akkor sem hitt benne senki 100%-ig, még hogyha nekik is állt az ász, hogy ezt végig lehet csinálni, és hogyha utólag megnézzük ennek a két futamnak az összképét, két kicsit máshogy zajló futamról beszélünk, de összességében mind a kettőről elmondható, hogy ez csak úgy volt nyerhető a Ferrari számára, hogy az élő rajtoltak, és bizonyos dolgok összjátéka kellett az, hogy meg is tudják tartani ezt a pozíciót.
Volt, aki azt mondta, hogy akár simábban is nyerhetnek, de azért nem volt sima egyik siker sem.
Nem, egyiket sem nyerhették volna szerintem simábban. Az alaptempójuk, ami megvolt a Spában, 3-4 másodperc is volt Leclerc előnye. Itt már nem volt olyan nagy Monzában, de az látszott, hogy az egykörös tempó az mindenképp a Ferrarinál erősebb, főleg, hogyha ha minden klappol, de a hosszú távon, versenytávon, gumihasználattal együtt már nem volt ilyen fölényük, sőt, egyáltalán nem volt fölényük, vagy előnyük a Mercedes-szel szemben. Ráadásul én Max Verstappen Red Bull-jára is kíváncsi lettem volna az új specifikációjú Honda motorra, hogyha nem a mezőny végéről kell neki iramodjon, és utána nem kerül rögtön egy balesetbe az első kör elején. Mert hogy megvolt a Hondának is egyfajta ereje, és általában Red Bull, főleg most a szezon második felében nagyon erős gumikapásból, még talán a Mercedesnél is jobbak ilyen szempontból. Tehát lehet, hogy lehetett volna ebből egy három konstruktőrös viadal az élen, de láttunk egy szoros csatát mind a két futamon, a belga meg az olasz nagydíjon is, mindkétszer Hamilton támadta Leclercet, és egyik alkalommal sem sikerült megelőzni, aztán végül Bottasé lehetett volna Monzában a lehetőség, de igazából, ha utólag megnézzük, akkor ő sokkal kevesebb veszélyt jelentett, mint a csapattársa.
Talán csak egy fél körig volt igazán veszélyes.
Valóban egész addig a pontig, amíg el nem fékezte két körrel a vége előtt az első sikánt, és ott pont annyira szakadt le, hogy azt már Leclerc tökéletesen be tudta osztani.
Hamilton arra panaszkodott, hogy annyira erős, annyira gyors a Ferrari a célegyenesben, hogy egyszerűen nem tud hozzájuk elég közel kerülni. Ekkora már a Ferrari lóerő előnye?
Ez részben motorerő, lóerő, teljesítmény előny, az igaz, de részben az autó jobb aerohatékonysága miatt is látszik az összkép. Hogy könnyen érthető legyen, ez azt jelenti, hogy ha abszolút egyforma erősségű teljesítmény lenne mindkét motor, a Ferrari és a Mercedes, egyenesben akkor is a Ferrari lenne gyorsabb, mert az autó felépítése olyan, az idei összes aerocsomagja, az összes kis szárnyelemtől a fő szárnyelemeken keresztül az egész autó felépítése olyan lett, hogy adott leszorító erőnél kisebb légellenállás generál. Magyarul ugyanolyan lóerővel, teljesítménnyel is néhány kilométer per órával gyorsabbak lennének. Ezt még megfejli egyébként is a meglévő teljesítmény előny, és egy ilyen dupla vagy semmi alapon a duplát húzta a Ferrari idénre, tehát egyenesben piszok gyorsak, és ez látszik is minden pályán. Viszont ennek a nagyon nagy hátránya, hogy a szezon pályáinak a 90%-a nincs elég leszorító erejük ott, ahol egyébként kellene, szükség lenne erre.
Charles Leclerc a Formula 1 új sztárja?
Mindenképp, nálam most már kezd kikristályosodni egy kicsit Gilles Villeneuve-féle karakter, aki a legnagyobb kedvencem volt, amióta a Formula 1-et nézem, és ha nem is mindenben hasonlítak egymásra, sok párhuzam van kettejük között, és szerintem a közönség is úgy fogadta most a keblére, főleg Monzában a Ferrari hazai pályáján aratott győzelme után, mint hogyha tényleg egy új sztár született volna. És furcsa volt látni, hogy Sebastian Vettel ezen a hétvégén 11 évvel azután, hogy ő is sztárrá vált Monzában 2008-ban a Toro Rosso aratott győzelmekor, hogy gyakorlatilag tromfosztás következett be a Ferrari házatáján, vagy a Ferrarin belül, és Vettel volt az, aki majdnem, hogy el kellett, hogy oldalogjon ezután a szenzációs, egyébként szenzációs Leclerc győzelem után, mert hogy óriási volt a nyomás, és ebben a nyomásban szerintem nagyon sokan belehibáztak volna 53 körön keresztül.
Hogy érzed, mennyit tanult Leclerc az osztrák nagy Dion elbukott meccséből Verstappennel szemben?
Biztos, hogy nagyon sokat, és ennek már láttuk előszerét már a brit nagy Dion is, amikor óriási csatázott Verstappen és Leclerc, és ez szerintem csak tovább gyűrűzött. A belga győzelem kellett ahhoz, hogy átlépje azt az utolsó határt, vagy feltépje azt az utolsó ajtót, ami a tetőre vezetett a csúcsra, a többiek mellé, és valahogy szerintem megkönnyebbült saját maga is. Tudta, hogy ez innentől kezdve már csak nem új gyakorlat, de hogy tudta, milyen nyerni, és tudta, hogy ez mivel jár, és ez egy pszichés teher, amit az ember elenged, vagy át tud vágni, akkor onnantól kezdve sokkal könnyebben jön a következő. Ráadásul neki nagyon kedvezett, hogy egy hétre rá Ferrarinak nagyon kedvező pályán lehetett ezt megcsinálni. De mégis ez sokféleképpen el lehetett volna veszíteni ezt a lehetőséget erre az olasz nagydíj győzelemre. Leclerc viszont olyan formában van, és annyira magabiztossá vált, az látszott az összes megmozdulásán, a védekezésen Hamilton ellen, amiben volt egy kis pimasság, volt egy kis szabálytalanságszerűség is, vagy a szabályok határát karistoló megoldás, de pont annyira és addig volt szabálytalan, vagy pont annyira volt a szabályok határán táncoló, ami még belefért abba, hogy ne büntessék. Egyszerűen nem tudtam volna olyan szituációt mondani, ami más esetben, vagy bárki másnak ugyanilyen felállás esetén büntetés ért volna, de pont a következő alkalomig, tehát ha egyel többet csinált volna azokból a manőverekből, amiket végigcsinált, akkor valószínűleg én magam is azt mondom, hogy azt már büntetni kellett és illett volna. Ez még pont eltáncolt a szabályosság határán, és ettől volt igazán gyönyörűen kivitelezve.
Sebastian Vettelt a saját csapata sem igazán védte meg, azután, hogy óriásit hibázott ismét. Ilyet nagyon-nagyon ritkán látunk egy világbajnoktól, Sebastian Vettelnek pedig azért mégiscsak 4 VB cím áll a neve mellett. Most úgy ütközött neki a Racing Pointnak, Lance Stroll autójának, hogy azt rossz volt nézni abban a pillanatban.
Ott picit a vörösködés diktált Vettelnek a kasznin belül, mert ugye saját hibából forgott meg az Ascariban, és át bele háttal a bukótérbe. Nem törte össze az autót, és azonnal menekülni akart belőle, és mint a verseny elején voltunk még, ugye a negyedik helyen haladt, de nagyon közel szorosan Bottas mögött, ezért amilyen gyorsan csak lehetett, megpróbált utánuk indulni, hogy ne veszítsen olyan sok pozíciót, mert tudta, hogy ha megér a mezőny, akkor az egész mezőnyt meg kell, hogy várja, vagy nagyjából majdnem mindenkit.
Ahogy mondjuk tavaly, miután Lewis Hamilton ellen vívott vesztes csatát.
Így van. És innentől kezdve ez a felállás, ahogy szerintem még talán tavaly emléképek is megjöttek, amikor ott állt a Rodzsában is kénytelen volt végignézni, hogy tényleg mindenki elmegy. Úgy volt vele, hogy talán lesz annyi hely, hogy ha elindítja az autót, akkor még vagy kikerül, vagy talán még elé is érkezik a következő autónak. Hát, picit optimistán gondolt ezt végre, ráadásul viszonylag lassan felakadva és nem gyorsan irányba állítva jött vissza az Ascariban. Pont azon gondolkodtam, hogyha esetleg egy nagyobb gázt ad és megpróbálja félig irányba forgatni az autót, amit könnyű így mondani, mint kivitelezni ott a félig a füvön állva, de hogy annyira lassan jött keresztbe, amiben kódolva volt az, hogy valakivel ütközik.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Weber Gábor Formula 1-es kommentátorral.